Kedves testvéreim, a mi gondolatmenetünk némileg kapcsolódni fog a szombatiskolai tanulmányunkhoz, ugye, mert ez egy nagy kérdés volt, ez egy óriási dilemma, és ma is kérdés marad, persze csak addig marad kérdés, ameddig nem vagyunk önmagunkhoz őszinték, és be nem valljuk, hogy kik is vagyunk mi valójában, hogy egy olyan eseményt átélt ember, mint amilyen Péter apostol volt. Egy olyan hatalmas eseményt átélt ember. Hogyan lehet, hogy ő látta az Urat megdicsőülni? Gyönyörűen írja le ugye, a leírás, hogy a ruhája, Jézus Krisztus ruhája elváltozott. Tiszta vakító fehérré vált. És ő maga magát egy fény nyaláb vette körül. És ami még döbbenetesebb volt, hogy ráismertek, ugye, hogy aki vele beszélget, az a két személy, az Mózes és Illés. Ekkora tapasztalaton átmegy valaki, és akkor jön a kihallgatás éjszakája, ugye a Kajafás udvarába, illetve hát ugye a főpap udvarába, nem tudjuk, ez is pontosan Annás Kajafás, egyszerre voltak főpapok, hogy ott pedig azt mondja, hogy soha nem ismertem őt. Hogy működik ez az emberben? Hogy tud ezt tenni, mondjuk mi, ugye, 2000 évvel ő utána, hogy is van ez? És amikor a mi életünkbe jönnek ilyen kemény tapasztalatok, amikor a szerettünkkel történik valami, vagy velünk történik valami, hogy óriási veszteség ér, vagy óriási megpróbáltatás ér, akkor nem tolulnak föl a kérdések bennünk, hogy tényleg az, akit mi szolgálunk, ő valóban az, akit mi szolgálunk? Miért engedd meg olyan dolgokat, hogy igazából ártatlanul, hazug dolgok alapján, koncepciózus dolgok alapján hagy bennünket szenvedni? Ugye föltolulnak ezek a kérdések. És ott van Péter apostol az élő példa. És ez mutatja, hogy mi emberek milyen rendkívül törékenyek vagyunk. Ezért az alapigénket a korintusi első levélből olvassuk el, második levélből, tehát a korintusi második levél, 4. fejezet, 7. verse alapján olvasom Pál apostol szavait, aki nagyon jól tapintott rá a lényegre, és ahogy rátapintott, azt próbálja velünk is megértetni, hogy kik is vagyunk mi. Nagyon szép az előző is már, a 7. vers, hogy Isten az, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, azért, hogy rajtunk az Isten dicsősége felragyogjon és folytassuk, ez egy óriási kincs, ez egy nagy kincs, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Ne tőlünk valónak lássék. Mert amikor bajok nincsenek, akkor mi nagyon erősek vagyunk. Ugye? Akkor mi nagyon ki tudunk osztani másokat, akik nem jutottak el arra a hitbeli bizonyosságra, mint mi. Akkor mi nagyon meg tudunk magyarázni dolgokat, és nagyon-nagyon okosak vagyunk. Étkezés, életvitel, ruházat, ünneplés, liturgia, minden tekintetében. Nagyon. Akkor jön a nehézség. Akkor hogy is működik ez? Hogy működünk mi? Pál apostol azt akarja megértetni velünk, hogy ne csak az legyen a látszat, hogy nekünk ilyen nagyon erős a hitünk, hanem a valóság legyen az. Hogy nekünk ilyen hitünk van, hogy tényleg ragyogjon rajtunk a Krisztus tekintete. Ragyogjon ki belőlünk a krisztusi hit, a neki átadott életnek a valósága. De mivel igazából én szeretném, hogyha délelőtt folyamán foglalkoznánk, ez a maga a szó, a kijelentés, egyébként, hogyha a tesszalonikai levélnél megnézzük az első rész, 4. fejezet, 4. versét, ott az új, tehát a revidált fordításnál azt olvasjuk, hogy a testünk, a testünk, de a Károli fordításnál ott van, hogy ez cserépedény. Tehát ott is a cserépedény szót használja Pál apostol, de itt különösen kiemeli azt, hogy ez egy csodálatos dolog, amire eljuthat az ember. Erre a mély meggyőződésre. És hogy a sötétségből rájöttél, hogy hol a világosság. Rájöttél, hogy mi a világosság. A világosságot a szívedbe fogadod, és akkor kezd kifelé sugározni belőled. Gyert, biztos észrevettétek, hogy mennyire csatlakozik ez a szombatiskolai tanulmányunkhoz. De rögtön hozzáteszi az apostol. De ez a mi hitünk, ez a valóság. Ez cserépedényben van. Ez vigasztaló, már egyrészt, másrészt pedig nagyon lehangoló, testvéreim. Lehangoló. Amikor a nagy énünk, ugye, szeretné az énünk valamire, meg valakinek tudni valamire valónak, és valakinek tudni magát, akkor nagyon lehangoló. Másrészt pedig vigasztaló, hogy ez a cserépedény bizony néha nagyon csúnyán össze is törik. Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Kinek volt már olyan esete, hogy egy ilyen kiégetett, ugye egy terrakotta cserépedény, leesett mondjuk egy kőpadlóra, és 1000 darabra tört. Meg tudtátok lágyítani, újra elvinni a fazekason, és szépen újra van. Mikor fiatal hívő voltam, akkor nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy ez most ez hogy működik? Hát ha én elkövetek egy vétket, elkövetek egy bűnt, akkor hogyan működik ez, hogy akkor az Úr hogy tud engem helyre állítani? Hát hiszen azt olvassuk, hogy összetörünk, mint a cserép edény, úgy törünk össze, de akkor hogy tud helyreállítani, és hogy tud a munkába állítani bennünket, hogy tud újra regenerálni, de nem csak úgy regenerálni, hogy életben maradunk, hogy aztán lassan-lassan visszatalálunk mondjuk a gyülekezethez, visszatalálunk Jézus Krisztushoz, hogy ez hogy létezik, hanem úgy regeneráljon bennünket, mint ahogy Péter apostol, hogy a végén azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. Visszahelyezlek téged. Visszahelyezlek az apostoli sorba téged. Sorolhatnánk rengeteg mindent a Szentírásból, akik így átmentek ilyen nagy összetöretése. Nem akarom az ószövetségi klasszikus példát, de azért érintsük mégis, amikor megszólal Dávid az 51. Zsoltárban, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a gyülekezetbe. És ez a bűnbánati zsoltára. A legsúlyosabb, leggonoszabb vétke után, a legszörnyűbb vétke után azt mondja az ő vágyát, hogy megfogalma, hadd tanítsam a bűnösöket a gyülekezetbe. És Isten regenerálja őt. Hát amikor Jézus Krisztus beszélt ugye ezzel a bizonyos gazdag ifjúval, akkor ő tett egy kijelentést, ugye a tebében, meg a tűfokával kapcsolatban, azt a kijelentést tett, hogy az embereknél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. És ezt az egész cserépedény kérdést én így tudtam valahogy megoldani, hogy ez nálunk lehetetlen. Ez nálunk lehetetlen. Mi nem tudunk ilyen csodát tenni, hogy a porrá tört cserépedényt még egyszer képlékeny anyaggá tenni, mindegy az, hogy mi az agyag lesz belőle, vagy kaolin, ugye a porcelánnak az alapanyaga, teljesen mindegy, minek nevezzük, vagy miből készítették, ezt lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen. És mégis azt látjuk a történelemben, hogy Isten úgy regenerált embereket, a nyomorúságos cserépedény embereket, hogy újjá tudta tenni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, drága testvéreim, ha nem tud bennünket újjá tenni, az nem az ő hibája, mert az ő hatalma megvan. az kimondottan az anyagnak a rugodozó hibája. És ugye, mivel hogy mi gondolkodó emberek vagyunk, és nem egy élettelen anyag, ezért tudjuk nagyon jól, hogy a Krisztus példázatainál is, a Biblia összes példázatainál is van, vagy példázatainál is, vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk teljesen beazonosítani, de ha megértjük, hogy miről van szó, akkor rögtön értjük azt is, hogy amikor emberekről van szó, ott van az emberi akarat, az emberi elgondolás, az emberi tudat, az emberi szándékok, és ezek nem mindig egyeznek a mennyei akarattal, tudattal és szándékokkal. És ezt olvassuk, hogy ez cserép edényekben van a mi hitünk. Tehát az összetöretésnek a veszélyével küzdünk. Példabeszédek könyvében nagyon sokszor találkozunk, nem is egyszer találkozunk azzal, hogy összetöretik a cserépével. Vagy ott van a második Zsoltár, ugye? Hogy csokoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és összene törjön vasveszőbe. Összene törjön. Ugyanez a gondolat visszaköszön Jelenések könyvében, és hogy az ő szájának a veszélyével összetöri őket, mint a cserépedényt. Mint a cserépedényt. A Jelenések könyvét tudjátok jól, hogy melyik gyülekezet, ugye, amelyik maga nagyon nagyot gondolt magáról, és ő volt, aki a felemeltetett várba kerül, ő az, akiről azt mondja az ige, hogy kijön a szájából ez a két élő éles kard, vagy vasvesző, és összetöri őket, mint a cserépedényt. És hát ugye ez a bizonyos kőszikla kérdés is az evangéliumokban. Ugye ez egy másik, nagyon ismert példa. Ja, ahogy Ellen White magyarázza, hogy vagy a kőszikla esik rád, és porrá zúz téged, de akkor magánál is temetett. Vagy te esel a kősziklára, porrá zúzódsz, de Isten hatalma egy új edényt tud teremteni belőle. És nem jó a régi. Hogy mennyire nem jó, egy nagyon szép ószövetségi példa van erre. És én azt gondolom, testvérem, hogy nagyon sokan ismeritek ezt az ószövetségi példát, azért idézzük föl ennek a részleteit, Királyok második könyvéből, tudjátok, lezajlik Illésnek a mennybe menetele, második könyv, második fejezet, lezajlik Illés mennybe menetele, azt látjuk és tudjuk ebből a fejezetből, hogy amit Illés tett, az rendkívüli volt, mert ugye Sámuel volt az a proféta, aki létrehozta az úgynevezett proféta iskolákat. Tehát ezek nem proféta növendékeket neveltek, hanem úgy értsétek, mint ahogy az Úr az utolsó gyülekezetnek mondta, hogy ismét profétálnod kell néked. Tehát őneki képviselni kellett az isteni szót, méghozzá csorbítatlanul, és mindig életbe tartani a nép előtt, tehát a kimondottan őrizni a prófétai szót, ezeknek az iskoláknak volt a feladatuk. És aztán ezek az iskolák ellaposodtak, eltűntek, már csak nyomokba sem maradtak, és Illés volt az, aki feltámasztotta őket, és azokat a helyeket, ahol Sámuel megalkotta ezeket a próféta iskolákat, Illés felelevenítette, megépítették, és Elizeus átvette ezeknek a proféta iskoláknak a vezetését, és ez az egyik nagyon jelentős proféta iskola éppen Jerikó mellett volt. Nem bent a városban, hanem Jerikó mellett. Itt olvashatjátok, hogy jöttek ki a proféta fiatalok, ugye, hogy mégiscsak meg kéne azt az Illést keresni, és megmondja a helységet, hogy ez, a helységet megmondja, hogy ez itt volt Jerikó mellett, és egyszer a következő történt itt, Jerikónál. A 19. verstől olvasom. Egyszer a városbeli férfiak azt mondták Elizeusnak, tehát a második rész 19. verse, igen. Ime e város, amint magad is látod, uram, jó lakóhely volna. De a vize rossz, és a földje terméketlen. Én a revideált Károlyt olvasom, de hát értelemszerűen látjátok, és tudjátok követni. Ő így válaszolt, hozzatok nekem egy új tálat, vagy egy új csészét, és tegyetek bele sót, és hoztak neki. Most nagyon érdekes a helyszín, mert amikor Ahab vagy Ahab megnősült, ugye, és feleségül vette Jézabelt, akkor Jézabel magával hozott 900 embert. Nász ajándéke van, kik voltak ezek az emberek? 450 bálpap, és 450 asera pap. Pap, nyilván papnők is, de 900, igen. Tessék?
450.
Összesen?
Igen.
Jó. Tehát egy népes csapat jött vele. Na most, amikor ezek a szittya érzelmű drága magyarjaink, ugye ez most nagyon divat, szeretnék föltámasztani, fölébreszteni a régi magyar virtust, akkor mit keresnek? Rögtön a régi helyeket, a régi áldozó helyeket, amelyek itt ott még fellelhetőek az országban, meg a régi hagyományt, a régi dallamokat, ugye a sámán dalokat, tehát azért el kell menni egy pár ezer kilométert, hogy a rokonainktól átvegyék keletről, de voltak, ahol meg is őrizték ezeket. Föltámasztani a régi hitet, a régit. És ez a jó, 850 ember mit csinál? Keresi a régi kegyhelyeket. Hát ha eljöttek már, akkor missziót fognak teljesíteni, nem igaz? Hát ha nem ok nélkül jöttek, nem csak egyedül, ugye a Asera főpapnőt fogják szolgálni, aki hát nem volt más, mint maga Jezabel, hanem azért jöttek, hogy ezt a missziót terjesszék a szegény, buta zsidók között. És mi az első? Megkeresni a régi kegyhelyeket. Az egyik leghatalmasabb Asere, vagy Astarte, vagy Artemis, teljesen mindegy, figyeljétek a másolhang szókat, Istár, Artemis, Astarte, Asera, és ugye Artemis, tehát ugyanazok a másolhangzók jelzik, hogy ez egy nagyon-nagyon széles körben tisztelt istennő volt. Mi az első Jerikóba? Megkeresni a régi szentélynek a nyomait és helyeit, vagy helyét. Amikor Ahab megnősült, és elvette Jezabelt, akkor volt Jerikóban város? A Jerikó létezett? Mint város? A romjai. Emlékezzetek csak arra, amikor le kellett Józsuénak rombolni Jerikót. Ki mond Jerikó fölött egy átkot? Emlékeztek? Első szülöttjére tegye le az alapkövét, és utolsó szülöttjére építse fel a zárókövét. Hát nem akarok fárasztani ebbe a hőségbe benneteket, de érdemes lenne a Királyok első könyvében megnézni, hogy épült föl Jerikó. Egy Hiél nevű kiváló építész tervezte meg, azt írja Wolf Schneider a Városok Útól Utópiái című könyvében, hogy olyan gondosan volt megtervezve az a Jerikó, amelyiknek az alapjai, illetve még maga a város Jézus Krisztus életében is állt, majdnem mint Párizs. Körutak, egyenes utak, nagyon szépen megtervezte. Nagyon-nagyon szépen megtervezte, és nagyon szépen építették fel Jerikót. Még ma is olyan, ahogy írja Schneider, de hát ha valaki járt Jerikóba, én nekem nem volt alkalmam, de azt mondják, hogy ez így van. Különösen repülőgépről szokták fotózni Jerikót. Tudnélik, Jerikót körülvevő mészkő sziklák hófehérek. Jerikó olyan közöttük, mint egy smaragd ragyogó ékszer. A vize miatt, ugye ott körben nincs víz, Jerikóban van. És táplálja a rengeteg pálmafát és a rengeteg délszaki mediterrán növényt, és tényleg olyan, hogy szinte ragyog a magasról letekintünk Jerikóra, olyan, mint egy ékszer. És elkezdi Hiel a tevőleges munkát. Most már jöhet a kőműves munka, a tervezés megtörtént. És amikor elindul az építkezés, akkor a legidősebb fia meghal. Királyok első könyve, vége felé el tudjátok olvasni, pontosan, hogy is történt ez, ugye, így is nevezi egyébként Mózes könyvében, megtaláljátok a harmadik fejezetben, vagy a harmadik könyvben, hogy Jerikó a pálmafák városa, tehát ezzel a szóval is illették. A királyok első könyve 16. fejezete pedig elmondja, hogy amikor letették az alapkövet, akkor ennek a Hiel nevű építésznek az első szülött fia balesetben meghalt. És én azt gondolom, testvéreim, mivel cserépedény vagyunk, senki nem gondolta, hogy itt a Józsué kijelentés beteljesedik. És amikor kész lett a város, elkészítették a várost, akkor meghalt a legkisebb fia ennek az építésznek. Ő nyilván egy kiváló építőmérnök lehetett, és nagyon kapos lehetett a maga idejében, hogyha akár őt bízta meg. És még egy nagyon érdekes. Jerikó nagyon messze van Samáriától. Jeruzsálemhez pedig úgy tudjuk, ugye bár a térképe meg lehet nézni, nagyon közel van. Mégis az északi ország részhez csatlakozott és tartozott Jerikó. És az újabb kori régészeti kutatások szerint körülbelül Krisztus előtt a 7. század, 8. század közepén, 7. 8. század között épült fel ott egy hatalmas, nagy Asera vagy Astarte templom. Az Úr nem haragudott Jerikóra. Nem haragudott a város lakosaira se. Miért mondott átkot? Mert ott egy olyan ősi kultuszhely volt, ami elcsábította volna a zsidó népet, ugye a kánaani ősvallásban, hogy az Asera kultusz, ahogy írja Ellen White, de mintha szó szerint ezt írnál, én lenyűgözve olvastam Schneidernek a kijelentéseit Jerikóval kapcsolatban, hogy ami a kánaani ősvallásban a legundorítóbb és legvisszataszítóbb volt, az abban a kultuszban összpontosult. Ugye a kultikus paráznoság, az emberáldozat, gyermekáldozat, szóval egy megdöbbentő dolog, és felépült a szentély is. Az Asera szentély. Felépült az Asera szentély is. És azért szeretném hangsúlyozni, testvérem, hogy az Úr nem haragudott erre a városra, nem haragudott Jerikóra, hát egyszer ez egy oázisra épült föl. Hát az Úr örül annak, hogyha az emberek vizet találnak a zsivatagba, a kőzsivatagba. De nem örült annak, hogy felépítették az Asera szentélyt, a hatalmas székesegyházat. És minden rendben volt. Minden rendben volt, igaz? Kimennek a város előjárói, és ezt olvassuk, hogy annak ellenére, hogy gyönyörű volt a város, hogy Párizshoz hasonlóan tervezték meg, elültették a növényeket, amik gyönyörűvé tehették volna az egész várost. Parkosítottak, de nem maradtak meg a növények, elsárgultak, elhervadtak, és végül kiszáradtak, mert ott volt a víz, a csodálatos víz, ami még Mózes idejében táplálta és éltette az embereket, ugye az oázisnak az a csodálatos forrásvize, de azt nem tudták megváltoztatni. Épületeket emelhetünk, testvéreim, még gyülekezeteket is, de a belülvalót, az csak a mennyből lehet megváltoztatni. És egy kicsit érzékeltette Elizeus prófétán keresztül az Úr, hogy felépítettétek ezt az lecseréből égetett téglákból, felépíthetjük az épületeinket. felépíthetétek a várost, de a természet erőinek én vagyok az ura. És megtörnek ezek a városbeli elöljárók, megtört lelkűekké változnak, mert hát büszke város lett. Egy gyönyörű, jól megépített, korszerű. Az ő korukban a legcsodálatosabb várost építették föl Jerikóban. Milyen büszke lehetett rá Akháb király, és hogy verhette a mellét Jezabel, vagy ugye, lám. Milyen nagyon megsegítette az építészt, meg a te népedet, az én istennőm. Hát ilyen gyönyörű lett a város. Csak hogy a vizet több mint egy kilométerről kellett hordani a Jordánból, mert locsolni sem lehetett vele, mert elsatnyultak a növények, és elpusztultak. Isten megmutatta, hogy a természeterői az ő kezében vannak. És látjátok azt, hogy is van ez, hogy összetöri, majd eljön a felhőkön a bírói ruhába öltözött emberfia, és a szájából kétélű éles kard jön ki, és összetörnek az emberek, nem bírják, a cserépedény összetörik ettől a bizonyos hasfeszőt, ez nem más egyébként, mint Isten szava, egy mennyei szó, és összetörik a nyomorult ember. De hogy látszik az, hogy viszont Isten nem hagyja magára még ezt a lázadó várost sem. Mit mond Elizeus proféta? Semmi más ne hozzatok nekem ide, csak egy új csészét vagy tálat, tehát ez ilyen nagyobb, olyasmi lehetett, gondolom, mint a mi műzlis tálunk. Egy újat. Nem kell olyan, amit már kisúroltatok, amiben már volt ez is, olaj is, meg akármi zsirodék, vagy valami más egyéb, nem, egy újat hozzatok. És abba sok tegyetek. Óriási jelképet bír, ugye mind a két kifejezés, mind a két cselekmény, tehát többet tanultak belőle, mintha Elizeus megáll és tart egy prédikációt. Tényleg elmondja ezt a cserépedény kérdést. Sokkal jobban megérthették, hogy miről van szó. Hogy is mondta a Jézus Krisztus, aztán már később, hosszú évszázadokkal később a hegyi beszédben, hogy ti kik vagytok? Világsói. Ezért hívtalak magamhoz titeket. Ezért kértem meg a Szentlélek Istenen keresztül a ti szívetekot, hogy gyertek és legyetek az enyém. És ezt a drága ajándékot, hogy mások vagytok, hogy íze vagytok, tartalma vagytok, értéke vagytok ennek a világnak. Ezt közvetítsétek. Ezt ne őrizzétek, hanem közvetítsétek. Ugye a sónak még 600 évvel, 6-700 évvel ezelőtt is, tudjátok, egy kiló só, egy kiló aranynak felelt meg, aranyértéknek felelt meg. Óriási érték a só, ha nincs. És ezt akarta érzékeltetni. Egy keresztény ember a maga környezetében, tehát én is éltem, majdnem 8 éven keresztül dolgoztam civil munkahelyen. És láttam ezt, hogy a keresztény magatartás konzerválja a rosszat. A kollégáim ittak, meg nagyon durván beszéltek, de azért igyekeztek a jelenlétembe egy kicsit, vagy volt olyan, hogy volt valami vállalati dolog, és akkor volt egy nagyon kedves kollégám, mai napig nagyon jó emlékkel gondolok rá, katolikus volt, és gondoljátok, egy 6 éven át figyelt engem. 6 év múlva azt mondta, hogy úgy látom, hogy valakihez szeretné fordulni, aki nekem Dániel könyvét megmagyarázza. Egy katolikus ember Dániel könyvét olvas. És hát mi mikor már láttuk, hogy egy vállalati ünnepé, ugye amíg vezetői köszöntések meg satodik elhangzottak, addig maradtunk mi is udvariasak. Amikor már kezdődnek a kocintások, meg kezd elfajulni, akkor kijön az emberből az, ami hát valahol ott szunnyad, de nem is ő az, hanem valami gonosz belső indítja őket. Még akkor is tudtak egy kicsit várni, nyitva voltak az ablakok, erre jól emlékszem, és akkor ez a kolléganemmel, Marikával mentünk el, És valaki egy csúnya szót bent mondott, volt a vegyesháború raktárnak a vezetője, hogy csöndbe legyetek, várjátok meg, míg ezek a milliómok elmennek. És úgy gondolkodtam rajta, hogy milyen különös ez, milyen csodálatos ez, hogy az üdvözítő azt mondta, hogy tartósítani is képesek vagyunk, hogyha ha én is elszólnám magam, vagy átvennénk azt a stílust, vagy átvennénk azt a modort, azt a udvariatlan modort, vagy azt az életmódot gyakorolnánk, akkor mivé lennénk? Akkor biztos nem lennénk a Földnek a sói. És Elizeus ezt akarta megértetni, de új egyénnyé kell lenni. Ott voltak emberek, akik az önérzetükben alaposan össze voltak törve. Ott volt a nagy Asera szentély, ott volt a gyönyörű város, de az Úr előtt meg kellett alászkodniuk. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy igazából az Úr csak azokkal tud valamit tenni, akik összetörnek, akik hagyják, hogy az Úr összetörje őket. És valóban így van, testvéreim. Példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki végig kevés marad, aki azt hiszi, az ő tudása, az ő véleménye, az ő elképzelése, az ő tudománya, az ő meglátása, az igen, az a tökélet. Ja, példabeszédek könyve, hogy aki kevés marad, az végül. És ez a szó a borzalmas, testvéreim, a végül. Mert a cserépedény tud vigyázni magára, hogy úgy nézzen ki, mintha épp lenne és egészséges. De ha nem hagyja, hogy annak a kezébe kerüljön, aki újra az összetörtet is képlékenyé képes tenni, és úgy gondolja, hogy majd ő tud vigyázni magára. A Biblia azt mondja, végül ennek a sorsa teljesen megpecsételődik, mert tényleg összetörik, és tényleg nem is akarja már még egyszer az a mennyei áldott és hatalmas fazekas újra képlékenyíteni és újjátenni, de újjá kell lennünk, új edényé kell lennünk. Testvéreim, az ember elgondolkodik ezen a gondolaton, hogy sokszor, amikor már összeszedjük a nagyobb darabokat, és akkor jön a seprű nem is elég, mert inkább ilyen finomabbal, mint a patvis, és ugye, hogy mennyi por van. És ha tudnánk azt, hogy az Úrnak az az utolsó porszem is, milyen rendkívüli érték. Ha látnánk az ő szerető szívét. Ha nem abban bíznánk, hogy ezt is megcsináltuk, meg azt is megcsináltuk, felépítettük, megterveztük, rendbe hoztuk, haladunk előre, hanem azon gondolkodnánk egy kicsit, hogy nekünk azt a dicsőséget kell visszasugároznunk, visszatükröznünk, amit előzőleg befogadtunk a lelkünkbe, és soha el nem felejteni, hogy ez cserép edényben van elhelyezve. És amíg ezen a földön élünk, végig azok is maradunk. Akkor többet nem fogunk csodálkozni Péter apostolon, többet nem fogunk Dávidon csodálkozni. És oda jutunk, amivel csak néha-néha én is, és úgy szeretném, ha végig ez a lelkemben megmaradna, hogy hozzájuk képest, mi vagyok én. Hogy micsoda kegyelem, hogy az Úr tart, életben tart, és a naponkénti megtöretésünk után is képes a következő nap újjáteremteni minket, új edényé tenni, tisztességre, igazságra, az Isten dicsőségének a befogadására és visszasugárzására alkalmassá tenni. Adja mindenható Isten, hogy különösen ebben a mi korunkban, amikor testvérei nagyon sok megtörető dolog lesz. Előszele néha megcsap bennünket, de amikor majd azzal vádolják Isten népét, hogy elvonják az embereket a szombatnapjukkal, az aktív és építő, és országépítő, és békeépítő, és mindenépítő munkától. Amikor ostobaságokat tanítanak, fegyelmezzük a gyerekeket, amikor ostobaságokat tanítanak, mert hát milyen dolog kihagyni az étrendünkből bizonyos dolgokat. Elő kell készülnünk arra, hogy az ellenfelünk már réges-régen megírta a vádiratokat, és csak az alkalomra vár, hogy a mennyei teremtő kezében legyünk. És ha valahol törünk, akkor a sziklán. Mert maga a szikla egyben a fazekasunk is, aki újjá képes tenni bennünket. Nem 60-80 évre, hanem az örökké valóságra. Ezt adja meg nekünk az ő kegyelme által.